Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A hétvégi M3-as autópályán történt baleset következtében Miskolcra szállított 9 sérült közül 2 súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztályán, közölte a kórház sajtóreferense hétfőn. Németh Csaba elmondta, mindkét súlyos sérültnél műtéti beavatkozásra van szükség. Az érintettek ellátása és intenzív terápiás kezelése folyamatos. A kórház traumatológiai osztályán 5 beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik. Egy sérült vasárnap ambuláns ellátást követően távozott a kórházból. Egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon tartanak megfigyelés alatt. Ő további kórházi kezelésre szállítható állapotban van. A sajtóreferens jelezte, a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az időközben érkezett 17 hozzátartozó számára lengyel tolmácsot is biztosítanak. A hozzátartozók a kórházban fekvő családtagok folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az orvosoktól felvilágosítást kaptak a kezelt állapotáról, és szállást is biztosítottak nekik Miskolcon. Németh Csaba, sajtóreferens közölte, várják a lengyel orvoscsoport érkezését. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Mint arról korábban beszámoltunk, lengyel zarándokokat szállító busz balesete történt vasárnap hajnalban az M3-as autópályán. 12 ember meghalt és többen súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. Az egész országban véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat, a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvánnyal közösen augusztus 22-én azért, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. A közlemény szerint szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat, a legtöbb helyszínen 8 és 14 óra között lesz lehetőség véradásra. Az Országos Vérellátó Szolgálat arra kéri a véradókat, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. A helyszínekről, a pontos nyitvatartásról és az időpont foglalás lehetőségéről a www.ovs.hu/véradónap oldalon található részletes tájékoztatás. A vállalati forgalom nő, azonban egyre több pénz ragad be a cégek közötti követelésekbe. Tavaly az összes aktív vállalkozás 26,5%-ánál 87 ezer cégnél a követelések forgási ideje az országos átlag több mint kétszerese volt az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint. A hétfői elemzés alapján a magyar vállalati szektor összesített nettó árbevétele 2025-ben megközelítette a 184 ezer milliárd forintot, 3,5%-kal meghaladva az egy évvel korábbit. A cégek követelés állománya egy év alatt 4,5%-kal csaknem 37 ezer milliárd forintra nőtt. Ezzel párhuzamosan a kötelezettségek összege majdnem 4%-kal emelkedett. Az elemzésben kiemelték, országosan a követelések átlagos forgási ideje 73 nap volt, lényegében nem változott. Az 1 milliárd forint feletti árbevételű vállalkozásoknál mindössze 2 hónap a követelések ideje, az 500 millió és 1 milliárd forint közötti cégeknél már több mint 3 hónapos, míg a 10 és 100 milliós kategóriában fél évet is meghaladó követelés forgási idővel kell számolni, írták az összegzésben.
Az időjárásról.
Kora délutánig főként az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között, északon északnyugaton néhol 29 és 31 fok körül alakul. Kedden keleten maradhatnak felhősebb tájak, napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomoly felhő várható. Napközben már csak északkeleten fordulhat elő záporzivatar, kedden délután 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Mindened megvan. Második rész. Kérjetek, és megkapjátok. János evangélium a 16. fejezet 24-es vers. Régóta imádkozol, de Isten még nem válaszolt. Lássuk, mi lehet az oka. Először is talán sokat vársz Istentől, de magadtól keveset. Talán arra kér az Úr, hogy aknázd ki jobban a leleményességet, amivel megajándékozott. Ne feledd, Isten ígéretei sosem szolgálhatnak kibúvóként a lustaságra. Illésnek egy pusztító aszály idején azt mondta, hogy menjen el a kerítbatakhoz, és ott majd hollók segítségével fogja táplálni. Illés ezt is felelhette volna Istennek. Uram, ki vagyok merülve, nem tudnád inkább ide küldeni őket? Ám ehelyett elment, és az Úr igéje szerint járt el. Kérdezd meg Istent, hogy nem kéne tenned valamit, és tedd meg, amire esetleg rámutat. Másodszor, talán nem elég konkrétak az imáid. Azt mondod, hogy Isten úgy is tudja, mire van szükséged? Ez igaz, de attól még tőled is hallani akarja. Kívántok valamit, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Jakab levele 4. fejezet 2. vers. Isten azt akarja, hogy lankadatlanul imádkozzunk. Kitartóan kérjétek és megkapjátok. Kitartóan keressétek és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok és kinyitják nektek az ajtót. Lukács evangélium a 11. fejezet 9-es vers. Harmadszor elfelejtjük, hogy Isten be akarja tölteni a szükségeinket csak éppen a maga idejében. De mi van, ha tovább rosszabbodik a helyzetem? Kérdezed. Ne aggódj, soha nem lesz akkora a baj, hogy Isten ne tudná megoldani. Néha azért vár, mert valami még csodálatosabb dolgot készít elő. Lázár halálos beteg lett, de Jézus mégsem segített rajta azonnal. Megvárta, hogy a halálból támaszthassa fel. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az általunk kitalált dolog a legjobb megoldás a problémánkra, noha igéje biztosan állítja, hogy nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. 84. Zsoltár 12-es vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33. Üzenetet hallottak. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazinműsorát hallják 2026. augusztus 17-én hétfőn. Kellemes délutánt kívánok, a szerkesztő Kisnyeveres Viktória köszönti Önöket. Ma a játszintok ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük a ma születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. Most pedig nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. A Tiszáni Neni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjazottal arról is beszélgetünk, hogy számára mit jelent ez az elismerés.
Rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan. Hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
Ezt követően dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvossal, fogszabályzó szakorvossal beszélgetünk a fogászati szűrések fontosságáról.
A pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés.
Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
A világ tetején egy sziklap peremén ülve, most a szélbe suttogom az Isten tenyerén, honnan is kezdhetném, egy jobb világ legyen az otthonom. Érzem, hogy kevés most a szó, talán még megfordítható az irány. Minden perc meghatározó, a korból kigyógyítható a világ. Kezd te is magadon!
Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a Szalai Sámuel Református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség, és szeretettel gratulálok ehhez a díjhoz.
Köszönöm szépen, áldás békesség.
2026-ban a Tiszáninneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén júliusban kapta meg ezt az elismerést igazgató helyettes asszony, és arra kérném, hogy beszélgetésünk elején erre az ünnepségre emlékezzen, visszaidézze vissza nekünk ezt az alkalmat, illetve hogyha néhány gondolatban a felterjesztésről is szólna, akkor szeretettel hallgatjuk.
Magáról a felterjesztésről megmondom őszintén, hogy semmilyen tudomásom nem volt, teljesen meglepetésként ért ez a megtisztelő elismerés. Július közepén, egy keddi napon kaptam Rácsok András úrtól a meghívó levelet erre a közülésre. A meghívó levélben természetesen ott volt a tárgya is. Megmondom őszintén, hogy többször el kellett olvasnom a levelet, hogy miről is van szó, mert nagyon meglepett ez a meghívás, és pár nappal később került sor a közgyűlésre, ahol ünnepélyes keretek között ezt a díjat is megkaptam másokkal együtt, nem csak én, hanem más kollégákat is felterjesztettek, és megszavazta a közgyűlés nekik is, és rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem. Azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a Jóistennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a Jóistené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni. Ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése. Úgyhogy én ezt így élem meg most is, és hálás vagyok az Úrnak, hogy itt szolgálhattam ebben a tantestületben.
Ugye most így 40 év pedagógusi pályára tekint vissza Erika, hiszen 1986-ban kezdte meg a Tiszaújvárosi 3. számú általános iskolában a pedagógusi pályát, amely később vette fel a Kazinczy Ferenc általános iskola nevet, és csak nem 3 évtizedig dolgozott ebben az intézményben, illetve ugye a Tiszaújvárosi Református Egyházközség tagja. Ugye néhány héttel, néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk hosszabban az eddigi szakmai és magánéleti útról is, és a következő percekben, hogyha visszatekinthetünk azért arra az elhívásra is, illetve azt a szakmai munkát, amely az elmúlt 4 évtizedet jellemezte, itt visszaidézné nekünk igazgató helyettes asszony.
Igen, hát fiatalként, 21 évesként kezdtem a pályát hallgatóként, az utolsó évét a főiskolának már munkában töltöttem, levelezősként, tehát 3 év nappali tagozat és 1 év levelező tagozaton végeztem el Nyíregyházán a tanárképző főiskolát, és Tiszaújvárosban kezdtem meg a munkámat. fiatalként, lelkesként, és ugyanebben az évben kötöttem házasságot is a férjemmel, akivel szintén a 40. házassági évfordulónkat ünnepeltük az idén, és hát folyamatos volt a szakmai tapasztalatszerzés és a pályán történő előrehaladás, amit napi szinten természetességgel éltem meg. Fordulópont igazában az életemben az volt, amikor a Református Egyházközség 2012. szeptemberétől átvette a fenntartását a Tiszaújváros egyik általános iskolájának, amely a Kazinczy Ferenc nevét viselte, és most is jelenleg is a Tiszaújvárosi Református Egyházközség fenntartásában működik ez az intézmény, ahol vezetőhelyettesi feladatokat kaptam, és ott 5 éven keresztül dolgoztam vezetőhelyettesként, és tanítottam pedagógusként, majd az Úr ide hívott engem Miskolcra, 2017-ben, amikor itt matematika szakos kollégát kerestek, és az nekem hiányzott az életemből, hogy a technika szak mellett azt is tudjam tanítani, és akkor úgy döntöttem, hogy megpályázom ezt az állást, amit aztán meg is kaptam, és így kerültem 2017-ben Miskolcra a Szalai iskolába. Az életemben is fontos fordulópont voltak a 2010-es évek, akkoriban kaptam meg a hit kegyelmét az Úrtól. Ez természetesen nem egyik napról a másikra történt, hanem ahogy az igében is benne van, az Úr elkezdi a munkát, és napról napra történik az ember megtérése, és ez egy folyamat egész az élete végéig, úgy gondolom, a hit útján való járás. Ez így visszatekintve úgy gondolom, hogy ez akkoriban az ő kegyelmi ajándéka volt, ami naponta számomra megadatik, és hálás vagyok ezért, minden nap hálát tudok adni.
Mostani beszélgetésünkben még nem hangzott el, de hogy itt az imintiekben hallhattuk, ugye matematika-technika szakos tanár, és ugye szaktanácsadó is igazgatóhelyettes asszony, illetve 2021-től a Református Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként szélesebb körben is szolgálja a református köznevelést. Hogyha még erről a munkáról is szólna, illetve ugye arról az értékrendről, amely itt a pedagógusi pályáját jellemezte, amelyet szem előtt tartva, mind a gyermekek felé fordulva, mind pedig ugye a felé a munkatársi közösség felé, akikkel a mindennapokban az intézményekben együtt tevékenykedett, illetve ugye a gyülekezeti tagságról is szóljunk.
Igen, a szaktanácsadói feladatokat is szolgálatként élem meg. Pontosan azért, mert az ember, ha úgy tekint a közösségre, hogy a közös munka a gyerekek személyiségének fejlesztése, tudásának gyarapítása, akkor mindenképp a tudás megosztás az egy nagyon fontos területe a munkánknak, és a szaktanácsadóként erre is van lehetőségem. A tantájkondozó szaktanácsadók feladatai nagyon sokrétűek, de legjobban nekem ebben az áll a szívemhez közel, amikor az eddigi tapasztalataimat meg tudom osztani, tehát módszertani fejlesztő eszközök készítése, oktatóvideók, digitális feladatok, tudásmegosztás, webináriumok tartása, ezek leginkább amelyek a tapasztalat megosztását lehetővé teszik a szaktanácsadók, illetve a kollégák számára, és ezt nagyon szívesen tettem mindig, és teszem még, amennyire lehetőségem van erre a nyugdíjazásomig, ami nem sokára szeptembertől meg is történik. Közösségként mi ebben a kis közösségben, itt a Szalai iskolában együtt munkálkodunk a gyerekek fejlesztésén. Elmondhatom, hogy olyan tanulói közösségünk van, amelyeknek a nagy százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, így aztán a összefogás szülőkkel, fejlesztő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal nagyon összetett feladat, és egyen-egyenként kell minden tanulóra úgy tekintenünk, hogy hogyan lehet nekik a legjobb fejlesztő eszközöket, programokat megtalálni, és eljutatni őket a saját képesség szerint a lehető legmagasabb szintre, kit-kit tehetsége szerint, vagy éppen valamilyen képességzavar miatt fejlesztésként neki megadni azt, hogy minél jobban fel tudjon zárkózni a többi tanulóhoz. Ebben nagy segítség az, hogy hitben tehetjük ezt, hogy napi szinten szólhat az iskolánkban is az ige, illetve az intézményi lelkészünk napi szinten tudja segíteni a munkát azzal, hogy a hitéletben is támogat bennünket. Vannak bibliaóráink, természetesen a gyerekeknek hetente kétszer vannak hittanóráik, és olyan közösségi programok, amelyekben a hitüket erősíthetjük a gyerekeknek.
Esetleg így arra vonatkozóan az elmúlt évekből, évtizedekből jut eszébe olyan történet, olyan megélés, amikor a hitének a mindennapi megélése úgy megszólított egy gyermeket, vagy egy másik embert, amely által ő is fejlődött ezen a téren, vagy sokat jelentett neki.
Igen, a napokban jutott eszembe egy olyan kollégával kapcsolatos eset, nyilván ezt most név nélkül mondom el, amikor tudtam neki lelkiekben tanácsot adni, segíteni, nem feltétlenül csak szakmai, hanem pontosan hitéleti, hittel kapcsolatos dolgokban, hogy egy nehézségben ő hogyan tudott úrrá lenni és kilábalni belőle, és néhány héttel, hónappal ezelőtt éppen meg is köszönte ezt nekem, és akkor döbbentem rá, hogy az csak egy beszélgetés, vagy néhány beszélgetés volt számunkra, hogy ez neki ennyire fontos volt, és ezért is hálát adok a Jóistennek, hogy így is használ engem eszközként, így is szolgálhatok, nem csak szakmailag, hanem embertársként is. De nem csak személyes tapasztalat, hanem amint a közösség életét figyelem, számtalan olyan eset volt a gyerekeknél, akik itt kaptak hitet úgy, hogy nem olyan családból jöttek, ahol ez természetes volt, hanem itt tudtak megtérni, konfirmáltak, és ez a későbbi életükön is látható. Úgyhogy ez is egy olyan nagyszerű élmény számunkra, pedagógusoknak, akik hitben járó pedagógusok vagyunk, hogy nem csak a tanítás, a szakmai fejlesztés, hanem a lelki gondozás is nagyon fontos feladata kell, hogy legyen egy református pedagógusnak.
És ugye a család, ön is a család támogatását mindig is megtapasztalta.
Mindenképpen. Nagy kegyelem és hála az is a részemről, hogy a férjem is hitben járó, ő a Tiszai Városi Református Egyházközségnek presbitere is 2018-tól, és napi szinten együtt élhetjük meg hitünket. Reggelente mindig igeolvasás kezdődik a napunk a reggeli kávé mellett és imádkozással. Ezt is kegyelemnek élem meg, és hálát adok ezért az Úrnak. Gyermekeink közül a nagyobbik lányom az külföldön él, és ő is hitben járó a férjével, rendszeresen szolgálnak is az ottani gyülekezetükben, úgyhogy ezt is hálával élem meg, és a családi támogatás az mindenképpen nagyon fontos. Unokám, a nagyobbik unokám az szeptemberben fogja kezdeni az iskolát, Tiszaújvárosban városban laknak, és ő is a református iskolában fogja megkezdeni a tanulmányait, úgyhogy nagy várakozással tekint a család is erre az időszakra majd.
És hogyha még ezt a gondolatot folytathatjuk, ugye, hogy egy gyermek életében, aki az általános iskolai tanulmányait kezdi, illetve az azt követő években is, hogy mennyire fontos a pedagógus szerepe, ezt ugye, hogyha visszagondol a saját életére, a gyermekei életére, illetve ugye most, ahogy az imént hallhattuk is, az egyik unokájának az életébe kezdődnek meg a iskolai évek, illetve nagyon sok gyermekkel találkozott természetesen az elmúlt 4 évtizedben, akik ebben az élethelyzetben voltak, hogy mennyire fontosak a kezdetek ezzel kapcsolatban, ha néhány gondolatot szívünkre helyezne.
Igen, hát az ember a saját iskola kezdésére, iskolai éveire gondol vissza, akkor biztos mindenkinek vannak meghatározó pedagógusok az életében. Nekem pontosan az első osztályos tanítónénémre emlékszek így vissza, aki annyira nyugodt természetű és kiegyensúlyozott, ugyanakkor rendkívül következetes és határozott volt, aki szerintem biztos, hogy a pályaválasztásban is fontos szerepe volt annak, hogy ilyen példaként tekinthettem rá, de ugyanígy látom a gyerekek életébe, akik az én tanítási időszakomban lehetőségem volt az ő életüket nyomon követni 4 vagy akár 8 éven keresztül is, hogy nekik is nagyon meghatározóak azok a pedagógusok, akik valamilyen nyomot hagytak az ő életükben, akik vagy a kedvességükkel, vagy a határozottságukkal, vagy éppen a tantárgy megszerettetésével adtak nekik valamilyen töbletet. Nem is biztos, hogy az a tantárgy volt a kedvenc tantárgya annak a gyermeknek. Például ugye én a matematikát tanítom, hát az nem feltétlenül szokott a legkedvencebb tantárgy lenni a diákok körébe, és nekem is volt egy olyan diákom, aki rendkívül szorgalmas volt, de nem volt éppen matematikai beállítottságú. de éppen az édesanyja mondta azt egy fogadóórán, hogy valamiért az én személyiségem miatt szerette meg a matematikát, és ez is egy nagyon fontos dolog, és nagyobb ajándék nincs itt szerintem egy pedagógus számára, hogyha olyat tud adni, olyan értéket a gyermeknek, amit magával visz egy egész életen keresztül.
És ugye így a gyermekek részéről, a szülők részéről, és bizonyára ugye itt a kollégák részéről is érkeztek ön felé visszajelzések így a eddigi pályája során, hiszen ugye mesterpedagógusként is tudott utat mutatni, irányt mutatni a kollégáinak is, és bizonyára nagyon sok gyermeket itt a szakmai tudás átadása mellett ugye ön is támogatott, visszajelzéseket adott nekik, mind a pedagógiai módszerek tekintetében, mind emberileg is. Hogy egy ember életében a visszajelzések mit jelenthetnek? Ezt hogy látja, vagy hogy élte meg?
Fontosak, mert meg is őrzöm az ilyen emlékeket, hogyha ezek tárgyi emlékek, gyakran kapunk főleg ballagó gyerekektől ilyet, kollégákkal együtt meg szoktuk ezt beszélni, és éppen nemrégiben dolgaimat rendszereztem otthon, és került a kezembe egy olyan kis levélke, amit egy sok évvel ezelőtt egy nyolcadikos kisfiú írt, hogy köszöni szépen az elmúlt éveket, és hogy ígéretet tett, hogy az, amiket ő fogadkozott, meg is fogja tartani, és hát egy olyan kis kedves levélke, amiben igazából háláját fejezte ki, és hát köszönetet mondott, és ezek nagyon fontos visszajelzések a pedagógusok számára, mert a napi szinten megélt dolgok nem feltétlenül maradnak így meg, de ezek juttatják az ember eszébe, hogy fontos a munkája, amit nap mint nap végez, mennyire fontos, hiszen emberekkel, gyerekekkel dolgozunk, és minden megnyilvánulásunknak hatása van, ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a pedagógus is ember, és bármilyen körülmények között van, és éppen nehézségek között, ahogy viselkedik, amit mond, amit tesz, az mindig mint a gyermekek számára, soha nem szabad elfelejtenünk. Így kell ma mindennapjainkat megélni, és a feladatainkat végezni, hogy példát tudjunk a gyermekeknek adni, nem csak emberségből, de hitből is.
A vezetői munkája során nyilván itt az elhangzottakat csak kiegészítve lehet még azokat a gondolatokat megfogalmazni, amelyeket értékként szem előtt tartva végezte azt a szolgálatot is.
Igen, ez egy teljesen másik területe az ember munkájának, ha pedagógusként dolgozik, és mellette még vezető helyettesi feladatokat is ellát. Ez a kettő valamilyen szinten különbözik is, de összehangolni is tudni kell az embernek, hiszen nem csak tanítottam, sőt ez az utóbbi 11 néhány évben a kisebb százaléka volt a munkámnak, a nagyobbik pedig a oktatás szervezés, a tanúigazgatás segítése, az igazgató munkájának a segítése. Én ezért is hálás lehetek, hogy olyan vezetőkkel dolgozhattam Tiszaújvárosban, illetve itt a Miskolci Szala iskolában is, akikkel nagyon hamar megtaláltam a közös hangot, és együtt tudtunk dolgozni, és emberségből is tanulhattunk egymástól, illetve nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük az iskola vezetésével kapcsolatosan is, tehát vezetői munkákban is sok tapasztalatot tudtunk szerezni közösen, egymást munkáját segíteni, illetve a tantestülettel együtt dolgozni. Tehát ez is azt gondolom, hogy az ember személyiségét formáló, egymást formáló feladat volt a számomra.
A Tisztújvárosi Református Egyházközségről is szóljunk néhány gondolatban.
A gyülekezetünkért kifejezetten hálás vagyok. Úgy gondolom, hogy egy stabil, sőt épülő gyülekezet, mert látok benne fiatalokat is. Gyerekisten tiszteletek is vannak vasárnaponként, és szerintem növekszik a gyermekek száma a gyülekezetünkben, és ez mindig a gyülekezet megújulását mutatja. Évről évre mindig szép számmal vannak, akik konfirmálnak is a gyülekezetünkbe, és olyan lelkészek dolgoznak ott, akik elhivatottak, az ige, élő ige szól vasárnaponként, és ezért nagyon hálás a gyülekezetünk, úgy gondolom. És a gyülekezet tagjai is egymást segítik, van egy jó kis mag benne, akik bármikor, bármilyen feladatról van szó, összefognak, egymást segítik, és gyülekezetépítő a munkánk, úgy gondolom, és ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja lehetek a férjemmel együtt.
Ahogy az imintiekben elhangzott, a nyugdíjas éveit kezdi meg igazgató helyettes asszony, de arra szeretném kérni, hogy most így néhány nappal a 2026-27-es tanév előtt hallgatóinkhoz, azokhoz a gyermekekhez, szüleikhez intézzen néhány gondolatot, akiknek megkezdődik szeptember 1-én a tanév.
Azoknak a tanulóknak, illetve a szülőknek, akiknek a gyermekei most kezdik meg a 2026-27-es tanévben az iskolát, azoknak azt kívánom, hogy Isten áldása legyen az életükön, bízzanak a pedagógusokban, akikre a gyermekeiket rábízták, és együtt közösen munkálkodjanak gyermekeik jövőjéért. Isten áldását kívánom az ő életükre.
És azt szeretném kérni, hogy mostani beszélgetésünket egy igei gondolattal zárja.
A 131. Zsoltárt szeretném, ezt azért választottam, mert ez egy nagyon rövid Zsoltár, Dávid Zsoltára, és azokban a napokban, amikor tudomást szereztem arról, hogy milyen elismerésben részesülök, éppen ez a Zsoltár volt a napi ige, és úgy gondoltam, hogy ezt Isten helyezte a lelkemre, mert teljesen azok a gondolatokat fogalmazza meg, amit én éreztem a kapott elismeréssel kapcsolatban. 131. Zsoltár, Zarándokének, Dávidé. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Ámen.
Kovács Róbert Péterné Erikának, a Szalai Sámuel református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettesének, aki 2026-ban a Tiszáninani Református Egyházkerület oktatási díjában részesült. Szeretettel köszönöm meg a beszélgetést, és még egyszer gratulálok ehhez az elismeréshez, áldás békesség, és Isten áldását kívánom további életére.
Köszönöm szépen, áldás békesség.
Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Vadrózsa tövéből kiajtottam én, hagytam, hogy a magasig öntse rám a fényt. Vagy-e, nem vagy-e, hallasz, hallak-e? Nem szóltam, csak mindig bíztam én. Sokta, menj!
Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm tisztelettel műsorunkba, stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót.
Nagyon fontos, hogy ne csak probléma esetén, hanem bizonyos időközönként ellenőrzésre is elmenjünk a fogászatra, és ugye szakember tudja megnézni a szájüregünknek, a fogainknak az állapotát, de egy ilyen ellenőrzés, vagy akár egy fogászati beavatkozás során sok olyan jel van ezen a területen, vagy lehet jel, ami egy szakember számára már figyelemfelkeltő lehet, hogy esetleg olyan problémára, egészségügyi problémára utal, vagy utalhat, amivel érdemes foglalkozni, vagy szükséges foglalkozni. Ugye sok minden előfordulhat ilyen tekintetben. Mi az, amit figyelembe kell venni, amire érdemes odafigyelni, illetve ami talán megijeszti az embert, de nem olyan nagy dologról van szó? Mikkel találkozott ilyen tekintetben?
Először is a pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése. Ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés. És így van, nagyon gyakran inkább fordított az eset, hogy nagyon megijednek, mert mondjuk valamilyen kis nyálkahártya duzzanat, vagy valamilyen kis kitüremkedést találnak, akár a nyelven, akár az ajaknak a belső felszínén, és nagyon gyakran ezek olyan jó indulatú elváltozások, mondjuk mint egy nyálmirigy duzzanat, amikor a nyál kicsit pang, ott a kismirigyben nem tud kiürülni, és aztán szépen az vagy elmúlik, ha nem, mert mondjuk valamilyen fibrotikus elváltozás, akkor sem feltétlenül kell ezt kimetszeni, de van olyan eset, amikor igen, tehát ebben az esetben is tovább küldjük szájsebészeti szakellátásra, ahol eldöntik, hogy az kimetszést igényel, vagy sem. Nagyon sokféle eltérés lehetséges, gyulladások, valamilyen krónikus, fibrotikus szövött tömörülés, ilyen fehéres, plakkos felrakódás, tehát sokféle jel lehet, mint a bőrgyógyászatban, hogy ha valamilyen változást észlelünk, ami eddig nem volt ott, akkor érdemes egy szűrővizsgálatra, egy fogászati check-upra bejelentkezni.
A teljesség igénye nélkül, és nem nagyon belemenve a részletekbe, néhány konkrét példát esetleg, hogy milyen egyéb egészségügyi probléma állhat egy ilyen dolog mögött, szabad kérdem, hogy emeljen ki?
Hát általános betegségeknek, tehát egyéb a szervezetben máshol lefolyó betegségeknek is lehet szájban jele.
Gyulladásnak is például?
Gyulladásnak is, de például fertőző betegségekre gondolnék most itt, tehát mondjuk egy skarlátnak a szájüregben is van jele, olyankor a nyelv ilyen szederjessé válik, nagyon, nagyon megduzzadhat, pirossá válik, tehát hogy sok szisztémás betegségnek, tehát hogy a test más területén zajló betegségnek is van szájüregi jele, vagy lehet szájüregi jele. Tehát számos ilyen betegség van, illetve gastroenterális betegségeknek a jeleit is láthatjuk a szájüregben, például a reflux. A gyomorsav ilyenkor feljön a szájüregben, és mint bármilyen egyéb más savhatás, amit mondjuk táplálékkal vihetnénk be, ez sokkal erőteljesebben jelenik meg a szájüregben, hiszen folyamatosan, napi rendszerességgel, naponta többször, hogyha a gyomorsav felkerül a szájüregbe, ott kifejti a hatását, és a fogak kopottá, erodáltá válnak, elég látható módon. Tehát ilyenkor megkérdezzük a pácienst, hogy tud-e róla, ilyen esetben tovább is tudjuk küldeni gastroenterológushoz például.
És akkor itt térjünk is át a fogakra, mert annak a, akár a színében, vagy minőségében, erősségében, a fogzománc állapotában látnak fogorvosként olyan elváltozásokat, ami még az előző kérdéshez kapcsolható, hogy a fogon hogy látszanak esetleg ezek a problémák, vagy látszanak-e, vagy ugye előfordul, hogy egy keményebb étel elfogyasztása során lepattan a fogból, letörik, ez egy természetes dolog is nyilván legtöbb esetben, de válhat ez rendszeressé, hogy a fogaknak az erőssége, hogy kevésbé ellenálló?
Nagyon jó kérdés összességében, pontosan ezért is fontos minden szűrővizsgálat, így a fogászati szűrővizsgálat, mert azok az eltérések, amiket könnyen lehet kezelni, gyorsan lehet kezelni, azok nem adnak tünetet. Tehát még nincs tünetük. Akár egy fogszúvasodás, a legegyszerűbb dolog, a fogszúvasodás, ha már tünetet ad, tehát már fájdalom jelentkezik, már gyulladás jelentkezik, akkor ott már az elváltozás is nagyobb, tehát már nem biztos, hogy egy sima tömésre van csak szükség, hanem már ettől komolyabb dolgok, lásd gyökérkezelés, vagy akár a fog eltávolítása. Tehát nagyon fontosak a fogászatban is a szűrővizsgálatok, hiszen olyan apró, viszonylag apró, laikus számára nem látható, de a fogorvosi székben egy jól megvilágított területen, ugye több szem többet lát, más szögből nézzük, mint a tükörben nézzük magunkat.
Speciális
fénnyel, kis eszközökkel, vannak diagnosztikus eszközeink, többfajta olyan lámpák esetleg, hogyha mi sem, illetve a röntgen, hiszen a röntgen már aztán a tényleg sok mindenben el tudja dönteni, még a szem, hogyha kérdőjeles, még az orvos szeme, tükre, fénye sem elegendő, azért már ott a röntgen is besegít, hideg sprével is tudjuk tesztelni a fognak a vitalitását, tehát hogy éle még, vagy már elhalt, tehát több diagnosztikus eszköz, jó sok diagnosztikus eszköz áll a rendelkezésünkre, amivel szépen alaposan át tudjuk vizsgálni a fogacskákat és a szájüreget. Tehát a színében is változik ilyenkor a fog a szúvasodás során, nem feltétlenül alakul ki már rögtön üreg, az már, ahogy halad előre a folyamat, akkor már igen, és pontosan amit említett is, tehát ilyenkor, ha már meggyengül a fognak a belső szerkezete, akkor már letörik, és általában ekkor veszi észre a pácienseknek a nagy része, hogy hopp, itt valami történt, letört a fogam. Hát innentől már a fogorvos tudja, hogy 90%-ban a szúvasodás miatt tört le, mert belülről már meggyengült a fog.
Itt elhangzott ugye a fogkő. Kinek van szüksége fogkő eltávolításra, illetve ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb tudnivalók, esetleg tévhitek, vagy ennek a megléte mit okozhat hosszú távon, hogyha ezeket egy picit így összefoglalóan elmondaná?
Minden kezelésnek az alapja, vagy minden esztétikai és funkcionális kezelésünknek, gyógyulást segítő kezelésünknek az alapköve az, hogy tiszta fogak legyenek. Tehát a szájhigiéné fontossága elengedhetetlen. Nem kezelünk úgy, legalábbis a mi rendelőnkben az az elsődleges dolog, hogy ha valaki megjelenik, és mondjuk nincs sürgős teendő, olyan fájdalmat okozó teendő, vagy tünete, ami kezelést igényel, akkor bizony fogkőleszedéssel és egy alapos tisztítással, polírozással kezdünk. Tiszta felületen, tiszta területen sokkal jobb dolgozni, sokkal könnyebb, sokkal szebb és sokkal jobb eredményt fogunk kapni. Másrészt, hát vezető ok vagy vezető tünet vagy vezető betegség a fogingyulladás az emberek körében. Ami legyen akár lokális, tehát helyi, egy-egy fog körüli gyulladásról szó, vagy pedig akár generalizált, ami azt jelenti, hogy az összes fog környékén jelen lévő fogingyulladás. Tehát emiatt, hogy ezt visszaszorítsuk, mindenféleképpen fontos a fogkő eltávolítása, mert a fogkő az lepedék, megkövült lepedék. Tehát a lepedék és a nyálból kiváló ásványi anyagoknak az együttese a fogkő, ami baktériumokat tartalmaz, olyan anyagokat tartalmaz, amik nem kellenek oda a szájüregbe. Tehát nem szabadna, hogy ott legyen a szájüregben. Míg a lepedéket el lehet távolítani otthon alapos fogmosással, a fogkövet már nem, tehát oda szakember segítsége szükséges.
A fogak érzékenységéről is hát sokat hallani, vagy sajnos ugye azért ezt is többen megtapasztalják. Ennek milyen okai lehetnek, vagy milyen okokra vezethető ez vissza, és hogyan kezelhető, vagy mennyire lehet ez akár egy idéglenes állapot?
Szerencsére az esetek nagy részében, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ezek időleges érzékenységek, és csak lokálisak, tehát hol itt, hol ott, egy-egy fok körül jelentkező, fellépő érzékenység. Nagyon jó termékek vannak már az üzletekben, fogérzékenységet csökkentő fogkrémekre gondolok itt, tehát amik a szenzitív fogkrémek, ezek amiket nem is... nagy részre arra fejlesztettek ki, hogy amikor húzódik fel a hát ez egy fiziológiai folyamat idővel, ahogy korosodunk, húzódik fel az ínyünk a fogakról. És ilyenkor már a zománc, ugye a zománc fedi a koronai részt, de csak a koronai részt, ahogy húzódik fel az íny, akkor már ott előtűnik a gyökéri rész, amit már nem fed zománc, hanem cement fed, és itt viszont már sokkal könnyebben támadható a savak, a baktériumok számára ez a felület, ami nem zománccal fedett, hanem csak a cementtel fedett gyökéri rész, és itt már ez egyből érzékenységgel jelentkezik. Itt nagyon gyakran érzékenység jelentkezhet ebben a fognyaki régióban, ahol vékony a zománc, vagy már nincs zománc, csak a gyökérnek a cementi rétege van. És itt ezek a fogkrémek, ezek az anyagok olyan anyagokat tartalmaznak, amik beépülnek ebbe a vékony zománci rétegbe, vagy ebbe a vékony gyökéri rétegbe, és hát így eldugaszolják azokat a kis csatornákat, amik az érzékenységet okozzák. Maga az érzékenység, tehát a fog ez nem egy tömör kocka, betonkocka, vagy egy tömör márványkocka, hanem egy szerves anyag, a dentin, a fognak a belső anyaga, ilyen kis tubuláris, tehát csövecskés szerkezetű, ugye a belsejéből, a fognak a belsejéből, a fogbélből, kis tubulusokon keresztül a vérerek, az idegek, ide még az első egy harmadáig, tehát a fogbél felüli harmadig még vannak élő sejteknek kis nyúlványai. És hogyha itt bármilyen mozgás, hideg, vagy édes, tehát valamilyen ozmotikus hatásra, cukorra, folyadék áramlás történik, akkor ez érzékenységet fog okozni, ez lesz a tünet, hogy itt van valamilyen érzékenység, hiszen ezek a sejtek érzik, hogy itt valami történik. Hogyha ezeket a külső kis tubulusoknak a külső kis nyílásait lezárjuk, eldugaszoljuk, akkor meg tudjuk szüntetni az érzékenységet, a fognyaki érzékenységet, ez igen, nagyon gyakori.
Akkor ezt otthon a mindennapi rutin keretébe beépítve bárki meg tudja oldani. Mikor szükséges már emiatt felkeresni szakembert?
Hát, hogyha ez nem múló.
Mennyi időt adjunk ennek?
Ha mondjuk visszatérő, mert mondjuk nyáron a 40 fokban, isszuk a hideget, fagyi, ez meg az, jégkrémecske, hát ezek azért ilyen múló, tehát nem hosszú ideig, nem krónikusan fennálló panaszok. Ilyenkor csak ki kell várnunk, hogy egy kicsit kiegyenlítődjön a hőmérséklet, ne 40 fokba együk a mínusz 10 fokos ez meg azt, és ilyenkor általában el is múlik. De egyébként ez fordítva is igaz, hogyha télen, a nagy hidegben egyéb más hőmérsékletű ételt teszünk, ott is ugyanez, tehát a nagy hőmérséklet különbség tud ilyeneket okozni. Úgyhogy ez azért változó az idő, én azt mondanám, hogy ne is kifejezetten az idő, hanem a rendszeresség, hogy ha megkeseríti az életünket, ha fájdalmat okoz, vagy ha már este is fáj, lefekvésnél fáj, akkor lehet, hogy ott már más a panasz, ott már más okozza ezt a panaszt, mert akkor már lehet, hogy tényleg van valami olyan folyamat, ami már előre haladottam, már a fog belseje felé haladt, és akkor már sima a fogkrém, már nem fogjuk tudni ezt megoldani, akkor ott már valamilyen beavatkozásra van szükség. Például egy tömés, lehet, hogy már csak egy kis tömésre van szükség, akár egy fognyaki tömésre, ami ott már biztosabban egy vastagabb anyagot képezve tudja elállni ezeknek az anyagoknak a érzékenységet okozó ételeknek az útját.
Dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy ezeket a szakmai gondolatokat megosztotta velünk, és köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csak
fogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet az, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. És nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok.
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, Svédasztal című műsorunk első órájának a végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is, hamarosan jönnek a hírek, majd kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és régiókrónikával jelentkezünk. Várom vissza Önöket, kellemes rádiózást kívánok!
Ma nem aludtam, leszakadt az ég. Nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kiért. Ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz. Nagy a ruhan, beveszem az őszt. Eleven a szín, fut a kirakó, sehova se tart ez a kifutó. Elered az én aláíradó, zakatol a fej, kiszakad a szó. Legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló. Nincs változás, idő van eladó. Bár csak tudhatnám, biztos van ki vár. Vele jó lesz, biztos igazán. Várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt. Tele van a szív, elő a cipőt. Eleven a szín, fut a kirakó. Sehova se tart ez a kifutó. Elered az én, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó. Legyen az egész valami.